Magyarország úgy definiálja magát, mint az Európai Uniónak az egyik olyan tagja, akinek megnyitja Oroszország a kapukat és beengedi. Hát ugyanígy Kínával kapcsolatban ugye tudjuk, hogy rengeteg problémája van most az Európai Uniónak, és hát itt megint csak mutatni akarja az európai külpolitika irányába Magyarország, hogy egy ilyen kapocs lehet, egy ilyen különleges szerepben lehet, aki a felmerülő problémák esetében tud az kínai féllel tárgyalni.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Eseménydús napokon vagyunk túl itt a hétvégén, és néhány nappal ezelőtt Gellig Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével próbáltuk meg átbeszélni a Orbán Viktor tárgyalásait, mert hogy most már kiderült, hogy tényleg Moszkvába utazott Orbán Viktor. Az Európai Unió vezetői értetlenül is döbbenten reagáltak a moszkvai látogatásnak a hírére, és egymás után bírálták a magyar kormányfőt. Ő pedig azt mondta, hogy ő maradt az egyetlen, már mint Orbán Viktor azt mondta, hogy ő maradt az egyetlen nyugati vezető, aki egyszerre képes Kijevvel és Moszkvával is tárgyalni, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor kiderült, hogy azóta Orbán Viktor Kínába is ellátogatott, és a tervek szerint néhány nap múlva pedig Washingtonba is elutazik, úgyhogy ezeket az eseményeket próbáljuk majd meg összeszedni és értelmezni, tehát Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docensével, akit online kapcsolunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na kezdjük akkor a moszkvai látogatással, mert ugye néhány nappal ezelőtt beszéltünk, és akkor még nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy tényleg elutazik Moszkvába. Hát azóta ugye nagyon-nagyon sok részlet kiderült, egy svájci újságnak a főszerkesztője a Repülőn készítette egy interjút Orbán Viktorral, és ott ő elmesélte, már mint Orbán elmesélte, hogy teljes titokban készítették elő a moszkvai látogatást, és azután kezdték meg a szervezést, hogy véget ért a találkozója Zelenszkijjel. Ön ezt el tudja egyébként képzelni, már mint most a technikai részéről beszélve, hogy néhány nappal az ukrajnai látogatás után meg lehet győzni mondjuk Putyin elnököt, hogy két nap múlva Moszkvába látogat Orbán Viktor? Tehát ez ugye elképzelhető ön szerint?
Hát valószínűleg ugye itt az előkészítés az már hosszabb ideje zajlott, az, hogy pontosan most lett ez a látogatás megszervezve, és most sikerült összehozni, ugye ez már egy kicsit jobban hihető, hiszen azért a látogatása után nagyon gyorsan került sor erre a moszkvai vizitre. Én azt hiszem, hogy ez az időzítés ez nem véletlen, hiszen Magyarország az Európai Tanácsnak a soros elnöke. Átvettük azokat a feladatokat, amelyek az Európai Tanácsban az elkövetkezendő 6 hónapban majd meghatározzák azt, hogy hogyan fog az európai integráció működni. És hát ugye ez egy üzenet, hogy a magyar külpolitika emellett meglehetősen aktív lesz, és meglehetősen szuverén módon fog az ukrán, az orosz, illetve a kínai féllel is kapcsolatokat keresni. És ha jól tudom, akkor ugye Amerikai Egyesült Államokba is el fog látogatni.
Igen, majd mindjárt beszélgetünk arról is, csak egy pillanatra még hagyd térjek már vissza az orosz látogatásra, mert ugye nagyon-nagyon, ahogy az előbb említettem, nagyon élesen bírálták a brüsszeli, illetve az unió vezetői Orbán Viktort emiatt a látogatás miatt. Hagy hozzak egy másik elemzést, Rácz András Oroszország szakértő úgy fog fogalmazott a Facebook oldalán ezzel kapcsolatban, hogy Putyin bolondot csinált Orbán Viktorból, és hogy teljesen egyértelművé tettél már korábban, hogy a saját feltételeivel fogja egyáltalán befejezni a háborút, vagy legalábbis leül a békéről tárgyalni. Ez teljesen világos volt korábban is, ugye ezt azzal kapcsolatban írta Rácz András, hogy Orbán Viktor békemisszióként definiálta ezt a tárgyalást, és azt is lehetett tudni, hogy az oroszok visszaélnek majd ezzel a látogatással, hiszen Putyin ugye ezen bizonyos sajtótájékoztatón, vagy ezen a nyilatkozaton, amit tett, azt mondta, hogy az uniót képviseli Orbán Viktor. Szóval hogy jön ez össze?
Én azt hiszem, hogy ugye azt látjuk, hogy az ukrán helyzetben egyelőre béketárgyalásról nem lehet szó, hiszen se az ukrán fél, se Oroszország, se pedig a nagyhatalmak nem hozhatók olyan pozícióba, amiben elkezdődhetnek ezek a tárgyalások. Itt tapogatózások vannak, illetve hát a nagyon-nagyon távoli álláspontoknak a közelítése, És hát ugye az egyértelművé válik, hogy ebben a helyzetben Oroszországnak megvannak a saját eszközei, és megvannak a saját álláspontjai arra, hogy milyen feltételek mellett kezdődhet ez el. Viszont ugye itt beszélgettünk korábban is erről, hogy abban az esetben, hogyha változna a helyzet, és ugye az akár az amerikai elnökválasztás novemberben más eredményeket hozna, és a béketárgyalások azok egészen új dimenziót kapnának, akkor egy kicsit előre gondolkodva, hogy Magyarország még ott lenne annál a tárgyalóasztalnál, aminél előkészítik az üléseket. Nem valószínű, hogy a konkrét tárgyalásokon ugye részt vehetünk, de mindenképpen ugye azt mondhatjuk, hogy az előkészítésnél valamilyen módon segítettük a béketárgyalásoknak kialakítását. Tehát mondom, ennek jelenleg semmilyen relevanciája nincsen. Én azt hiszem, hogy a nagy változás az csak a november után fog bekövetkezni.
Ön egyébként van bármilyen sejtése arról, vagy a nyilatkozatok alapján tud bármilyen következtetés levonni arra vonatkozóan, hogy miről lehetett szó akkor tulajdonképpen, ha nem erről, mert hogy Orbán Viktor azt nyilatkozta ott a repülőn, hogy 3 órán keresztül beszélgetett Putyinnal, és hogy Putyin beszélt többet, jó hangulatban telt, és azt is hozzátette, hogy Putyin több mint 100%-ban racionális, hidegvérű, nagyon óvatosan fogalmaz, és igazi kihívást tárgyalni vele, ilyenekről beszélt Orbán Viktor, de azért ez mégiscsak elgondolkoztat, hogy 3 órán keresztül tartott ez a tárgyalás. A nyilatkozatok alapján ön tud bármilyen következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy miről lehetett akkor szó 3 órán keresztül?
Hát, hogyha Putyin beszél többet, ugye ez azt jelenti, hogy az orosz álláspontnak az ismertetése zajlódhatott elsősorban. Ugye itt, ami nagyon fontos ebben a kérdéskörben az, hogy a Krímhez, illetve ahhoz a 4 megszállt megyéhez, amelyikhez Oroszország annexió révén jutott hozzá, illetve azokról a területekről, amelyek Oroszország szeretné, hogyha egy nemzetközi békemegállapodás keretében a nemzetközi jog is szentesítené, ezekhez hozzáférjen. Na most ez ugye semmilyen módon nem elfogadható se Ukrajna, se az Európai Unió, se az Amerikai Egyesült Államok számára jelenleg, úgyhogy itt gyakorlatilag egy álláspont felmérés zajlódhat, és annak a következményeit kell majd hosszú távon rendezni. Én azt hiszem, hogy ezzel mindenki tisztában volt eddig is, tehát nagy áttörés nem született, mint inkább csak megerősítést nyert az, amit Putyin a korábbi május végi nyilatkozatában már elmondott.
Na nézzük akkor az EU-s reakciókat, mert ahogy az előbb is már említettem, több nyilatkozat is született ezzel kapcsolatban, és ön mire számít, hogy az EU részéről lesznek ennek a látogatásnak, vagy lehet bármilyen következménye Magyarország esetében? Ugye nagyon negatívak voltak a reakciók, nyilván ön is látta, többen megszólaltak ezzel kapcsolatban, és elítélték ezt a látogatást, különösen azután, amit már idéztem, hogy ugye Putyin azt mondta, hogy értem, hogy most nem csak partnerükként jött, hanem mint az EU elnökségének képviselője. Tehát ezt nyilatkozta egész konkrétan Putyin, miközben az EU részéről ugye kinyilvánították, hogy erről szó sem lehet. Szóval lehet ennek a látogatásnak az EU részéről bármilyen következménye Magyarországra?
Hát ugye az nagyon fontos leszögezni, hogy az Európai Uniót nem a soros elnökség képviseli a külkapcsolatokban, hanem 2009 a lisszaboni szerződés óta erre létrehoztak egy külakciót, az Európai Unió magas rangú képviselője, aki ugye éppen most kerül majd újra megválasztásra. Ő az, aki hivatalosan képviselheti az Európai Uniót a tagállamoknak a felhatalmazása alapján. Ugye azt is tudjuk, hogy maga a soros elnökség az bizonyos esetekben képes bizonyos funkcióknak a belátására, és ellátására a külös külpolitika területén, de ez minden esetben előzetes egyeztetés alapján történhet csak. De a főszabály az, hogy a képviselő az, aki képviseli az országokat. Ez nem történt meg, ugye semmilyen módon, hiszen egyáltalán most átmeneti időszakban vagyunk, másrészt pedig Magyarország nem kapott ilyen felhatalmazást, tehát ebből a szempontból én nem is annyira pánikszerűnek, vagy egyesek itt hisztérikusnak minősítették az Európai Uniónak a reakcióit. Nem hiszem, hogy ez történt, itt egyszerűen csak leszögezték, hogy természetesen ez semmiféle hivatalos európai diplomáciai álláspontot nem közvetít.
Tehát ő nem számít arra, hogy Magyarország esetében itt bármilyen következménye lesz, vagy lehet ennek a látogatásnak? Most az EU-n belül kérdezem.
Hivatalosan nem.
Még egy pillanatra visszatérve erre a bizonyos béke misszióra, amit ugye Orbán Viktor hangsúlyoz. Többen azt is kiemelték, hogy nem csak Magyarország igyekszik úgymond békét teremteni, de hát éppen lehetett olvasni, hogy Bulgária is béketárgyalásokat fog javasolni, konkrét lépéseket javasolt például a török külügyminiszter is a háború lezárása érdekében. Szóval mennyiben más ez a úgymond békemisszió, vagy ez a békejavaslat, mint amit egyébként Orbán Viktor próbál ebben a helyzetben. Csak azért ez, mondom, azért kérdezem ezt, mert más országok is előállnak különböző béketárgyalási javaslatokkal.
Hát, sőt, ne felejtsük el, hogy a Kínának is volt egy megállapodás, vagy egy javaslata, ami korábban. Ugye itt mindegyiknél a területi integritás a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt visszaállítani, belemegye Oroszország bármilyen olyan területnek a visszaadásába, amit annexióval szerzett meg. Kardinális kérdés természetesen a Krímnek a kérdése. És hát ami még nagyon fontos lesz, és ebben ugye nagyon fontos és alapos tárgyalásokat kell majd folytatni, ez az, hogy hogyan lehet ezt az egész helyzetet egy nemzetközi szerződésben, akár békeszerződésben, de akár kiegészítő más szerződésekben is hosszú távon garantálni. Milyen területi garanciákat ad egyik vagy másik fél, illetve milyen intézményi garanciákat adhat akár NATO részéről, akár pedig más biztonságpolitikai intézmények részéről az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína.
Na oké, de a kérdés arról vonatkozik, hogy mennyire más, vagy mennyire lehet más mondjuk Orbán Viktor javaslata, vagy akár a bulgár, akár a török, vagy akár, hogy ön is szélzott rá a kínai javaslat. Szóval miért pont Orbán Viktorral tárgyal, akkor így kérdezem Putyin elnök, és miért nem mondjuk azokkal, vagy azokkal is, akik ugyanígy javaslatokkal állnak elő?
Nagyon fontos azt leszögezni, hogy ezek nem hivatalos béketárgyalások, ugye itt javaslatok hangzanak el, illetve álláspontokat ismer meg az Európai Unió, ismer meg Magyarország, ismer meg Oroszország, tehát ezek nagyon messze vannak a hivatalos tárgyalásoktól.
Nézzünk egy következményt akkor, ugye azt említette, hogy nem lesz ennek várható következménye az EU vonatkozásában. Egy már biztosan van, legalábbis az EU értelmezése szerint, mert hogy Szijjártó Péter lemondta a tárgyalásait a német külügyminiszterrel. Ugyan a hivatalos indoklás szerint az történt, hogy a miniszter naptárjában történt egy előre nem látott változás, és hogy majd erre a bizonyos egyeztetése később sor kerül, de itt a német sajtó, a Spiegel azt írta, hogy nagyon fontos lett volna, hogy tárgyaljanak Orbán Viktor miniszterelnök meglepő és nem összehangolt moszkvai útja miatt. Szóval ön hogy látja, hogy ez a lépés, ez mennyire függ össze a moszkvai úttal, és hogy milyen következményei lehet annak? Mert hogy nagyon negatív volt a visszhangja, hogy lemondta Szijjártó Péter ezt a tárgyalást.
Igen, hát ugye itt technikai egyeztetési problémákra hivatkozott a magyar fél. Ugye a diplomáciában mindennek van jelentősége természetesen, tehát hogyha valamilyen szándék nem valósul meg, vagy valamilyen esemény véletlenül közbejön, ennek jelzésértéke van. Az a kérdés, hogy mikor fog erre az igazán erre a találkozóra sor kerülni, tehát hogyha ez most heteken belül korrekcióra kerül, akkor is biztos tüske marad a német félben, de nem számítok olyan óriási nagy problémára a német-magyar kapcsolatokban emiatt.
De mi lehetett ön szerint az oka ennek? Mert hogy ugye beszélünk majd arról, hogy időközben Orbán Viktor valószínűleg Szijjártó Péterrel együtt talán Kínába is ugye ott volt vele, lehet, hogy ez volt az oka talán? Most csak kérdezem, hogy ugyanaz látja.
Sajnos az a baj, hogy ezeket a megbeszéléseket annyira gyorsan szervezték, és annyira kiszámíthatatlanok voltak, hogy igazából nem tudunk róla pontos információkat, tehát adjuk meg a lehetőségét annak, hogy valóban itt technikailag nem sikerült ezt a megbeszélést összehozni.
Akkor úgy kérdezem, amit az ön előbb említett, hogy mennyire kiszámíthatatlanok és gyorsan jönnek ezek a találkozók. Szóval tényleg az, hogy Zelenszkijjel, Putyinnal, a kínai elnökkel ilyen gyorsan meg lehet szervezni egy-egy találkozót, tényleg egy-két nap alatt akár?
Én azt hiszem, ahogy mondtam, itt ezek nem nagy tárgyalások voltak, nem voltak nagy megállapodások, nem kötöttünk gazdasági megállapodást, vagy nem készítettünk elő szerződéseket, ezek inkább diplomáciai látogatások voltak, aminek nagyon kicsi az esélye, hogy egy-két nap alatt össze lehet hozni egy ilyet. Én azt hiszem, hogy a magyar elnökség készülve arra, hogy átveszi ezt majd július 1-én, akart egy ilyen diplomáciai körutat tenni, amivel jelzéseket juttat el az Európai Unió irányába is.
Na nézzük akkor, milyen jelzés juttathatott el az Európai Unió irányába is, mondjuk a kínai látogatással. Orbán Viktor nyilván látta ön is a vízhangokat, nagyon gyors volt valóban ez a tárgyalás, konkrét megállapodásokról egyelőre még nem lehetett olvasni, hogy látja, hogy akkor mi az üzenet?
Ugyanaz talán, mint ugye, bár egészen más kontextus, de azért ugyanaz, mint Oroszországgal szemben, vagy Oroszországgal kapcsolatban, hiszen Magyarország úgy definiálja önmagát, mint az Európai Uniónak az egyik olyan tagja, akinek megnyitja Oroszország a kapukat és beengedi. Hát ugyanígy Kínával kapcsolatban ugye tudjuk, hogy rengeteg problémája van most az Európai Uniónak. Itt elsősorban a gazdasági területen, ugye ismerjük a vám versenynek, illetve aznak a vám problematikának a kérdését, ami az elektromos autókra kivetendő Európai Uniós vámokat jelenti, illetve ismerjük ugye azt, hogy Kínával kapcsolatban szabadkereskedelmi megállapodás és tárgyalások egyelőre szóba se jönnek, viszont nagyon-nagyon sok tárgyalásra lesz szükség az elkövetkezendő években. A magyar EU elnökségnek ugye az egyik legfontosabb programpontja, és egyáltalán az Európai Uniónak az egyik legfontosabb programpontja az európai versenyképességnek a javítása, ebben kifejezetten fontos szerepe lesz majd a Kínával való kapcsolatok újra definiálásának, és hát itt megint csak mutatni akarja az európai külpolitika irányába Magyarország, hogy egy ilyen kapocs lehet, egy ilyen különleges szerepben lehet, ugye itt ne a fekete bárányt mondjuk, hanem inkább egy közvetítőt, aki a felmerülő problémák esetében tud a kínai féllel tárgyalni. De nem erről szól a tárgyalás.
De ön el tudja képzelni, hogy ebben a helyzetben azzal, hogy Orbán Viktor ezeket a tárgyalásokat lebonyolítja, ezt a helyzetet ki tudja, vagy ezt a szerepet ki tudja magának vívni tényleg itt, ahogy ő is fogalmazott ebben az interjúban, tényleg birodalmak között? Tehát lehet Magyarországnak ebben igazi és valós szerepe?
Ugye a diplomáciában nem csak a hivatalos csatornák, hanem a félhivatalos, illetve a színfalak mögötti tárgyalásoknak is nagyon fontos szerepe van. Ugye ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy Magyarország a legfelsőbb szinten képviselteti majd magát, hanem hogy kik azok, akik információkat közvetítenek, kik azok, akik a tárgyalásokban tapogatóznak egy-egy kínai álláspont irányába, és ugye nem csak rajtunk múlik ez Európai Unión, nem csak rajtunk múlik ez Magyarországon, hanem Kínán is múlik az, hogy milyen csatornákon keresztül fog információkat eljuttatni, vagy éppen megoldásokat keresni, és ebben próbál a magyar diplomácia egy ilyen szerepet felvállalni.
Akkor nézzük a következő lépést, és akkor innen folytassuk is, mert hogy szintén most derült ki, hogy Washingtonba is ellátogat Orbán Viktor. Itt a sajtóértesülések szerint legalábbis a NATO csúcsra utazik majd. Akkor ha ebbe a kontextusban néz meg, amit eddig beszéltünk, hogy milyen üzenetet közvetít, és milyen információkat kaphat esetleg Magyarország, ez beleillik ebbe a képbe, vagy ez egy másik jellegű látogatás szerint?
Ugye itt a NATO csúcs találkozóról van szó elsősorban, de hát tudjuk, hogy az amerikai külpolitika éppen nagyon fontos átalakulások előtt állhat, ha más adminisztráció lesz, és tudjuk, hogy a NATO-nak a jövőjével kapcsolatban is versengő elképzelések vannak, amik akár radikálisan is átalakítanák a szövetségnek a működési rendszerét. Én azt hiszem, hogy ennek az átalakításnak az útkeresései most kezdődnek. Nagyon sok függ attól természetesen, hogy mi lesz az amerikai elnökválasztások eredménye, de én azt hiszem, hogy a hivatalos út mellett ezeknek a dolgoknak az átgondolása, vagy legalábbis az útkeresésnek ugyancsak a megkeresése, ugye ez egy fontos tényező lehet.
Na, ha már az útkeresést említett, akkor próbáljuk már helyre rakni, hogy Orbán Viktor milyen úton járhat már, mint ami a NATO-t illeti, mert hogy ugye akkor most ott lesz, vagy valószínűleg ilyen úton lesz ugye Washingtonban, de ehhez képest például a minap Orbán Viktor a Newsweekben írt egy véleménycikket, és nagyon beleszállt a NATO-ba, hogy így fogalmazzak, nagyon kritizálta, és már a főcímben azt a megállapítást tette, hogy a NATO régeségen eltért az eredeti céljától, nem a békén dolgozik, a vég nélküli háborút szolgálja, és attól kell félnie a NATO tagországoknak, nem attól, hogy megtámadják őket, sokkal inkább attól, hogy maga a szövetség végez magával. Szóval, hogy jön akkor ez össze?
Ugye, ahogy mondtam itt, és a sajtóban is most már egyre nyilvánosságot kapott, nagyon sokan gondolkodnak az amerikai republikánusok között azon, hogy a NATO-t milyen módon lehetne átalakítani. NATO alapvetően egy védelmi szövetség, ugye 1949-ben alakult meg, viszont a hidegháború után kialakultak olyan funkciói, amelyek az úgynevezett területen kívüli missziókban, főleg a békefenntartás, illetve a béke rendezés, valamint a különböző területi konfliktusoknak a lezárásához kapcsolódott. Ugye gondoljunk csak Irak területén, vagy akár Afganisztán területén a NATO missziókra. Tehát a NATO egy kicsit eltért az eredeti alapítószerződésben vállalt kötelezettségektől, ugye másképp definiálja a biztonságot, ahogy szoktuk ezt mondani. Hát egy ilyen változás előtt állhat most a NATO, amennyiben, ahogy mondtuk itt, a republikánus adminisztráció ebbe az irányba vinné el. Sokkal nagyobb szerepe lenne ebben Európának, kevesebb szerepe lenne az Amerikai Egyesült Államoknak, és hát a nagyés, amitől mindenki félt eddig, hogy vajon a NATO-nak az alapító szerződését újra kellene nyitni, el kellene gondolkodni azon, hogy esetleg, ha nem megszüntetni, de természetesen más irányokkal kiterjeszteni, vagy éppen bizonyos kötelezettségeket kevésbé érvényesíteni. Ez is megint egy hosszú vita, tehát szó sincs róla, hogy bárki szeretné most ebben a pillanatban ezt megtenni. Szó sincs róla, hogy van egy konkrét elképzelés mindenkiben, de megint egy hosszú vita kezdődik, és én azt hiszem, hogy ezek a vitacikkek, vagy véleménycikkek, amelyek megjelennek, ezek egy bizonyos állás közvetítenek a szövetségesek irányába, hogyha megnyílik a vita, akkor itt Magyarország ezeket képviseli.
Na oké, de Orbán Viktor hogy vállalja föl azt a szerepet, hogy mondjuk akármilyen üzenetet vagy álláspontot képviseljen ebben egy ilyen helyzetben?
Hát ez szerintem a magyar diplomáciának lehetősége. Én nem itt látok ebben sem a problémát, hogy azt mondja, hogy Magyarországnak van egy választott kormánya, akinek az elképzelése ez a NATO-nak az átalakításáról, és ilyen irányba szeretné vinni. Más kérdés ugye, hogy ezzel nagyon sokan nem értenek egyet se az Európai Unióban, se az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációjában.
Na térjünk akkor vissza Európába egy picit még, így a beszélgetés vége felé, mert hogy úgy tűnik, hogy összejön a frakció, már mint a patriótáknak a frakció, ugye erről is beszélgettünk néhány nappal ezelőtt, akkor ez még nem volt biztos, azóta többen is csatlakoztak ehhez a frakcióhoz, ez az új frakció tervhez, legalábbis bár most már úgy tűnik, hogy ugye meg tud alakulni. Ön hogy látja, hogy ennek a szerepe hogyan alakul, illetve hát Marine Le Pen csatlakozása még mindig kérdés, vagy Marine Le Pen csatlakozásra. Szóval hogy látja ezt a helyzetet?
Amit már egy hónapja lassan beszélgetünk, hogy itt a politikai palettának a jobb oldalán egy nagy átrendeződés zajlik, az most látjuk, hogy valóban így volt. Ez azt jelenti, ugye, hogy itt azok a radikális oldali pártok, akik részben a reform, illetve az identitás frakcióján belül voltak, elkezdtek átcsoportosulni. Tulajdonképpen ami zajlik most, és amit már látunk, az az, hogy az identitás helyett a patrióták fogják majd átvenni a szerepet. Illetve a másik nagy kérdés, ami még mindig nyitott, hogy vajon hosszú távon a reform, illetve a most már patrióták hogyan tud majd együttműködni, és hogyan tud esetleg egybe olvadni. Ez ugye rögtön a második legerősebb frakciót hozná létre az Európai Parlamentben. De ha ez nem is történik meg, ugye mert Meloniék erről is beszélgettünk, egyelőre nem akarnak ilyen összeolvadást látni, hiszen a pozícióik nagyon erősek, és ugye a lengyel igazságosság pártja is abban a pozícióban maradt végül is, hogy a konzervatívok és reformereket fogja erősíteni, tehát rövid távon nem következhet be, de hosszú távon akár ebbe az irányba is elmozdulhat majd az európai politikai rendszer, és ez azt jelenti ugye, hogy nagyon hangsúlyos és nagyon hallható lesz a hangjuk az Európai Parlamentben.
Akkor, ha így mondja, hogy hallható lesz a hangjuk, mennyiben lesz más ön szerint ez a hang, mint mondjuk a hasonló jellegű pártoknak a hangja? Szóval miben lesz új ez a hang?
Nagyon nehéz ugye jóslatokba bocsátkozni, hiszen azt is látjuk, hogy amikor létrejönnek ezek a formációk, és itt nagyon-nagyon sok apró kis pártról is szó van, ugye vannak nagyok természetesen a franciáknál, a németeknél, a lengyeleknél, de azért a többiek ugye viszonylag kisebb létszámban vannak, nagyon sokféle álláspontot képviselnek, tehát nagyon nehéz megtalálni a hangot, és nagyon nehéz fenntartani ezt a közös hangot hosszú távon, de az biztos, hogy olyan kérdésekben, mint az európai zöld politika, vagy éghajlatpolitika, olyan kérdésekben, mint az európai versenyképesség, olyan kérdésekben, mint az ukrajnai helyzetnek a kezelése, sokkal többször fogunk róluk hallatni, és egységesen fellépve esetleg az Európai Uniónak a jogszabály alkotási rendszerében többször fogunk hallani róluk, hiszen itt ugye egy nagyon komoly vita kell, hogy megelőzze és intézményközi egyeztetés ezeknek a jogszabályoknak a létrehozását, és bizony ugye a politikusoknak gondolni kell arra, hogy ezek az erők egyre erőteljesebben fogják a saját nemzetállami keretei vagy tagállai között hangsúlyozni azt, hogy ők mindent megtettek egy-egy európai politikai intézkedés ellen, hát lám, még nem tudtuk megakadályozni. Úgyhogy ez egy felhangosított szócsövük lesz az Európai Parlamentben a saját politikai nemzetállami kontextusuk irányába.
Kell, hogy még pár szót beszéljünk a francia választásról, illetve annak az eredményéről, következményéről, és hát ugye nagyon sokan várják, hogy Marine Le Pen hogyan lép majd a patrióták irányába. Ugye most úgy olvasni, vagy legalábbis a sajtói rekelemzések arról szólnak, hogy minden valószínűség szerint ők is belépnek majd ebbe a párt szövetségbe, vagy ebbe a frakcióba. Ő mire számít, és akkor nyilván itt összefüggés kell látni majd a francia választás eredményéről, mert hogy a baloldali pártoknak a szövetsége végzett az élen, és hogy Le Penék a harmadik helyre szorultak vissza, ami hát elég nagy meglepetés az első fordulóhoz képest.
Igen, ugye, ha összeálltuk egyébként a számokat, lehetett látni, hogy nem rajzolódott ki semmiféle nagyon határozott győzelem, vagy még a közelébe is néha egyes közvéleménykutatók nehezen tették őket, de hát ugye mindenki nagy meglepetés volt. Két dolog, egyrészt, hogy a baloldali koalíció az ilyen jól szerepelt, másrészt pedig, hogy a centrumpártok és ugye nagyon jól szerepeltek ahhoz képest, ami az előrejelzés volt, tehát ugye az Együtt és a Macronnak a politikai formációja a helyeknek a többszörösét szerezte ahhoz képest, mint amit vártak neki. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy a francia külpolitikában egy nagyon régóta nem látott, és ugye ez egy ilyen baljós előjel, de a 40-es években az úgynevezett negyedik köztársaságnak a 1947-48 utáni korszaka kezdődött, amikor hasonló volt a helyzet, hogy kiszámíthatatlan politikai pozíciókra kellett építeni a parlamentáris demokráciának a működését, tehát egy ilyen korszak következhet. Ebben ugye továbbra is meghatározó szerepe lesz a Marine Le Pen pártjának, hiszen ugye folyamatosan most már 140-nel több képviselővel fogja a törvényhozásnak a munkáját befolyásolni, és hát nem tudjuk egyelőre, hogy milyen módon fog ez működni. Adhok koalíciókkal, technokrata kormány fog működni. Ez egy nagy kérdőjel, ami az elkövetkezendő hetekben fog majd körvonalazódni. Viszont ugye Marine Le Pennek az európai szintéren erősnek kell mutatkoznia, és én azt hiszem, hogy az elolvadó identitás, hiszen látjuk, hogy az identitás egyre többen léptek ki, viszont a patriótákban egyre többen lettek, és hogyha ők átlépnek, ugye ez azt jelenti, hogy ha a Liga is átjön, akkor akár 79 képviselőik is lehet, ami egy nagyon erős frakció adhat nekik. És tovább gondolva ugye a távú változási lehetőségeket, ahogy beszéltünk itt, ha esetleg az ukrajnai konfliktus valamilyen módon rendeződni látszik majd, vagy erre lehetőség lesz az elkövetkezendő években, tehát ez egy hosszú távú dolog, akkor akár összeolvadva a reformerekkel egy még erősebb koalícióban gondolkodhatnak majd. Úgyhogy szerintem ez a perspektívája most Le Pennek, én azt hiszem, hogy szinte biztos, hogy be fog lépni a Patreon.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy mindenból, amit mond, az következik, hogy ezek szerint átlép a patriótákhoz. Tehát erre lehet számítani, ugye itt ez néhány órán belül elvileg kiderül.
Igen, ugye ha jól tudom, akkor most lesz valamikor a frakcióülés, ugye, amin egyeztetik a szabályzatot is. Ugye nagyon fontos még, hogy az identitáshoz képest milyen alapszabályuk lesz, milyen nyilatkozatokat kell tenni a belépőknek, milyen értékeket kell majd megosztani, de én azt hiszem, hogy ez pár órán belül ki fog derülni, és most minden abban az irányba mutat, hogy egy ilyen frakció fog létrejönni az identitásnak a hombain.
Egy utolsó kérdés a végére, és ez megint egy magyar vonatkozás, és tulajdonképpen összefügg mindazzal, amit beszéltünk, és egy picit más jellegű kérdés, de azért nyilván kapcsolódik ehhez. A Magyar Narancs kérdezte ugyanis az országgyűlésnek a sajtóirodáját, hogy Kövér László felülvizsgálja-e a korábbi döntését, hogy kitegye az unió zászlót az országházra, ha már egyszer ugye Magyarország az EU soros elnöke, és hát ilyen értelemben egy új funkcióba került, és azt a választ kapta, hogy nem változtat ezen a döntésen, mert hogy csak olyan helyeken engedi az EU zászló kifüggesztését, az unióval kapcsolatos tevékenység folyik, és ezért ugye a képviselőirodaházról is leszették. Szóval most ebben a kontextusban ezt hogy értékeli, hogy mondjuk egy ilyen gesztust nem tesz meg Kövér László tényleg ebben a kiélezett helyzetben?
Én, ha jól tudom, ugye a törvényileg ez teljesen rendben van, hiszen a magyar törvények nem írják előkötelezően az országházra, kivételként kezelik. Természetesen, ha végignézünk az Európai Uniónak, az országainak, akkor mindenhol ott fogok az uniós zászló a törvényhozáson, ráadásul most ugye képviseljük is az európai integrációt, úgyhogy véleményem szerint azért hozhatom a helyet.